ha ránézünk ma erre a határ szakaszra, akkor is jól látszik, hogy itt nagyon közel húzódik a vasút a határvonalhoz. Már más beszélgetésben is előkerült a vasút szerepe. Itt is a vasút volt a fő szempont a románok részéről, hogy hol szerették volna, hogy húzódjon a határ?
Hát a románok részéről a fő szempont, ugye azért ezt ne ugorjuk át, tehát hogy Erdélyt megszerezzék, aztán, hogy Magyarország keleti részét, ezt úgynevezett Partiumot, ami már nem Erdély, de elcsatolták, ezt is megszerezzék. És hogy ezen belül hol húzódjon a határ, ezt ők még ennél is nyugatabbra képzelték el, tehát amikor 1916-ban az Antant becsábított őket a háborúba, akkor ők egy ennél nyugatabbi határvonalat ígértek nekik, amely körülbelül a Maros torkolatától, Hódmezővásárhely, Orosháza, Békés Csabától nyugatra, Debrecentől talán még keletre húzódott volna, és így ment volna föl Máté Szalkáig. Tehát a mai határhez képest valamivel keletebbre van.
Bocsánat, hogy beleszólok, de ugye ez is elhangzott korábban, hogy a Románia természetes határa a Tisza kellene, hogy legyen.
Hát itt azért ezt ennyire nem mondták ki. Tehát azzal ők is tisztában voltak, hogy itt túl sok a magyar, de tiszai határt kívántak északon, tehát a mai Kárpátalja irányába, és ami még érdekesebb, hogy tiszai határt kívántak Szerbia felé, tehát az egész bánságot szerették volna maguknak. Pont itt a Magyarország részen azért első körben nem mentek volna a Tiszáig, bár evés közben nyilván megjött az étvágy. Azon belül, ameddig elmentek, vagy ameddig hagyták őket elmenni, mert azért itt az Antant vezérelte a dolgokat, azt valóban egy vasútvonal, pontosabban egy részben meglevő, részben meg tervezett vasútvonal jelölte ki. Ha ránézzük a térképre, Szatmárnémeti, Nagykároly, Nagyvárad, Nagyszalonta, és tovább arra fele húzódik egy vasútvonal. Ez a vasútvonal Trianonkor nem volt meg végig. Szatmárnémetitől Nagyszalontáig meg volt, innen húzódott le Békéscsabán, Orosházán és Hódmezővásárhelyen keresztül a déli vasút Fiume fele, amelyik az Alföld termékeit továbbította abba az irányba. De délre nem volt még meg az, ami ma a román határnak a román oldalán van, ezért aztán ők komoly energiát fektettek abba, hogy megszerezzék Gyulát, Békéscsabát, hogy legalább egy kerülő úton saját területen vasút legyen. Hála jó Istennek, ez nem sikerült nekik. Bekerült viszont a szerződésbe, hogy 10 évig használhatják ezt a vasúti háromszöget, abban még 9 évig a saját oldalukon a vasútvonalat, és ez a 1920-as évek végén meg is történt.
Mit jelent ez a 10 éves használati joga gyakorlatban?
Ez azt jelentette, hogy amikor a trianoni szerződés hatályba lépése 1921 júliusában kezdett el az óra végül ketyegni, onnantól kezdve 10 évig van a románoknak, hogy megépítsék saját területen a Nagyszalonta kisjönő közötti vonalszak. Addig ugyanis minden további nélkül használhatják saját vonatokkal Magyarország felség területén, Kötegyán, Békéscsaba, Lökösháza irányában a Magyarországon átmenő vonalszakaszt. Ezt megengedte nekik a trianoni szerződés, 1931-ig, tehát 10 évre megépítették ezt a vasútvonalat a 20-as évek végén, onnantól kezdve nem kellett nekik használni a vasútvonalunkat.
És ha már egy a vasútvonalaknál tartunk, a Trianon 100 kutatócsoport honlapján megjelent cikkében van egy nagyon érdekes része a cikknek, amikor azt feszegeti, hogy az amerikaiak vitatták azt, hogy egyetlen miért fontos ennyire a románoknak a vasút, mint határszakasz, hát miért nem építenek maguknak, ugye most az előző példájában is utalt erre, de hát ugye van, ahol mégiscsak a vasút volt a fő szempont. Ha ezt az amerikaiak így kimerték mondani, meg az ő szemszögükből ez nem tűnt ennyire kardinális kérdésnek, akkor nem lehetett volna ennek a gondolatnak érvényt szerezni, és nem elogika mentén meghúzni a határokat?
Hát lehetett volna, hogyha a többi Antant főhatalom is ezt gondolja. Amerika nagyon élen járt abban, hogy a lehetetlen helyeken is piszok gyorsan építsenek vasútvonalakat, tehát az ő szemszögből ez nem volt olyan nagy kérdés. Európában viszont annak számított. Annak számított az első világháborúban egyértelműen, még a másodikban is. Az első világháborúban a háború kezdetének német taktikája az pontosan arra utalt, hogy nekünk jobb a vasúthálózatunk, mint a többieknek, tehát gyorsan tudunk egy orosz front győzelemmel elintézni az egyik ellenfelet, és átcsoportosítani mindent a másik oldalra gyakorlatilag pár napon belül, és akkor még ott is egy padhelyzetet kialakítani. Ez azt teszi lehetővé, hogy az akkori körülmények között ez a vasúti dolog, ez egy elképesztő energiaminimum volt a szállítás szempontjából. Tehát kötelezően kicsi lejtése, hanem akart a fogaskerekű vasutakat építeni, és ha a sín és a kerék között annyira alacsony a súrlódás, hogy minimális energiával, tehát egy gőzmozdony energiájával összakmesterhet el lehet vinni. Hát ez egy nagyon nagy ér volt. És ne felejtsük el, hogy akkor, amikor a békekonferencia dolgozott, tehát a 1918 vége, 19 végig, 1920 eleje, első fele, akkor nekik valójában két cél lebegett a szemükre. Az egyik az, hogy Németország a belátható időmből ne legyen igazán hadviselő képes. De a másik, az oroszok a bolsevik forradalom elszigetelése volt. És ebből a szempontból Románia az egyik legfontosabb frontállamnak számított. Tehát az, hogy Romániának legyenek meg azok a vasútvonalai, amelyekkel adott esetben a hadseregét az orosz front felé szállíthatja, és a nagyváros szakmán németi vonalat ilyennek gondolták, ez szempont volt. Tehát, hogyha az került szóba bárhol, hogy egy vasútvonal kedvéért egy 20 km széles magyar nemzetiségű zónát átadnak a szomszéd országnak, ez nem volt kérdés a címalatik sem. Sajnos az amerikaiaknak a vélemény ebben az esetben kisebbségben maradt annyira, hogy a képek konferencián jött a felénélkül is átadik
a nem. A vasút kapcsán még egy érdekes történetre felhívta a figyelmet a cikkében, az pedig a kötegyáni állomás története. Itt hogyan alakultak a szálak?
Kötegyánra, ha elmegyünk, hát először is van egy viszonylag kisebb településnek, egy még ma is viszonylag nagynak számító pályaudvara. Ezt gyakorlatilag ketté vágja a határ. Nem teljesen, tehát nem az lett, ami az első tervezben volt, hogy az állomás épület magyar, de a csomagfelvétel román, nem egészen. A váltó csoportnak a keleti része lett Románia, és ha ma ránézünk a térképre, talán a vasút térképre, nem is teljesen értjük, hogy miért kellett ezt külön nevesíteni tulajdonban, hogy a kötegyáni állomást Románia is használhassa. Na most ugye, amikor vannak ezek a vasútvonal megszüntetési hullámok, hogy most ráadásul a kötegyánra most Szekhalon felé befutó vonal az most Magyarországon megint kérdőjeles lett, hogy ezt egyáltalán szóna felé tartani, mert nem akarok azt a politikába belemenni. Romániában már régen megszüntető kötegyántól ilyen Erdélygyarak felé haladó vasútvonalat a határtól a félvonalig tartó részét, de akkor ez még megvolt. Sőt, akkor szinte ez volt az, amelyik Szalontától a legdélebbre menő szárnyvonal volt, tehát kötegyán egy keresztező állomás volt. Ott ment át a Nagyvárad Békés Csaba a Szeged fővonal, és ezt keresztezte egyik irányból egy Szeghalom, másik irányból a beesetolt területeken Erdélygyarak felé haladó helyi érdekű vasút. Tehát az állomást ketté vágták, hogy a saját oldalán mindenki az elágazáson belül használhassa egy irányfordítással a vasútvonalakat. Úgyhogy ha elmegyünk ma a Kötegyánra, akkor valóban az utolsó váltó keleti oldalon ezért vannak Románia felett.
Aztán beszéljünk még Békés Csabáról, ami ugye ma Magyarország része, de ez is benne volt a román tervekben, hogy szerették volna, hogy a Romániához kerül. Miért lett volna fontos Békés Csaba Romániának?
Hát én említettem ezt a vasúti kérdést leginkább ezért, és ebben viszonylag komoly energiát bele is tettek. Tehát amikor 1920 elején még a Tiszántúl román megszállás alatt volt, akkor itt rendesen megszervezték a román tanácsi választásokat, nem ment el rá sok ember, de megpróbálták eladni, hogy ez egy román település. Annál is itt, amelyet még vannak ott a környéken román falvak, hogy talán voltak. Tehát Milánok is volt, van román lakossága, akkor ugye Mészkerék, Elekevésze is román lakosságú volt, és talán még ma is az részben. Leginkább ilyen után úgy szüntek meg, hogy néhány magyar községnek a magyar többség a túloldalon, de egyszerűen átvándorolt az ottani lakosság a határ másik oldalára, amikor látta, hogy hol fogják a határt meghúzni. De igazából nem etnikai alapon kívánták egy Békéscsabát a vasúti csomópont jellegű, és azt, hogy össze lehessen kötni Nagyvárdot alapban a meglevő vasúti alapon.
És akkor egy másik történet, ami szintén nekünk kedvezett olyan értelemben, hogy Magyarországon maradt a település, ez egy kis falu, Zajta története. Itt azért sok mendemonda kering. Mi az, ami biztosan elmondható, vagy tényként elmondható, hogy hogyan maradt Zajta Magyarország része?
Hát két dolog biztosan elmondható. Az egyik, hogy nem volt benne a tulajdonképp a szerződésben, nem említik. Tehát említenek tőle délre, északra a falvakat, hogy ez román, ez magyar, itt nem. A másik, ami biztos, hogy nem Magyarország része. Tehát ezt a két dolgot tudjuk. A kettő között volt az a sztori, hogy a románok, ugye amikor nem akartak kimenni innen 1920-ban, amikor kivitték a Tiszántúl, tehát ugye a vonalig, nincs benne a békeszerződésben, akkor nálunk van a fegyver, akkor a miénk, akkor Einstein. És nem mentek ki. És a Szalonnak a Kántor tanítója, aki, és ez most nem menne mondva, tehát ez most nem az, mint a Krapiszkaszori szalgó felemel, tehát ez tényleg így történt, hogy a falu Kántor tanítója valamikor osztálytársa volt a Huszár Károlynak, aki abban az időben a magyar kormányban miniszterelnök volt. És valahogy elintézte, hogy átengedjék a szomszéd faluba, ha a magyar posta működik, hogy neki valami dolga van, vagy birtoka van, átengedték és fordott egy levelet a miniszterelnöknek, volt osztálytársának, hogy hát segítsen, mert ez rajta nincs benne a szerződésben, de a szerződések mellé kell térkép alapján szerinte Magyarországhoz tartjuk, de a románok nem mentek ki. Tehát igazából a miniszterelnök itt legfeljebb az Antanthoz fordulhatott közvetlenül, tehát a budapesti Antant delegációhoz fordulhatott közvetlenül, hogy hiba történt, és akkor Románia fölszólították, hogy nem menjenek ki. hónap volt, hogy után ki is mentek. De nem Zajca volt az egyetlen olyan település, ami a határ mellett fekszik, de a szerződés nem említi. Volt egy másik, azon, hogy Porgány, ez nem van egészen délen, Kisdombortól délre, tehát az eredetileg kijelölt magyar-román felforvászlovén határ 3-astól nem messze, a Porgány, ez kimaradt, és ezen is ment a vita. És hát itt végül is a 3-as határponttal való húzavona sikeres elhelyezésével a francia határbizottsági elnök azt érte el, hogy Porgány, ez egy nagyon kis település, de ez Romániában maradt. Tehát ez hajta egy múl ide, akkor itt most egy-egy, és hát természetesen ne felejtsük, hogy egész Erdélyt és a pártjánat elvesztettünk, tehát ez nem egy-egy, hanem nagyon sok oda. Ez nagyon komoly katasztrófa volt ebből a szempontból.
Nézzünk néhány konkrét települést még. Ha most nézzük a mai térképet, akkor látjuk, hogy Nagylak nevű település mind a két országban van, Romániában és Magyarországon is. Ez egy szétvágott település, mint amiről már máskor beszéltünk, vagy itt mi történt Nagylaknál?
Nem, ez nem szétvágott település. Eredetileg csak a romániai Nagylak volt. Ott volt falu, és ezt a szerződés szövegesen odaítatta Romániának. Azzal a megkötéssel, hogy viszont a Nagylak vasútállomás Magyarországon marad, aminek az volt a hátulütő, és akkor nem egy vasútvonal, de ez a vasútvonal ezt minket támogatott a határmegvonásban, hogy a Makó mezőhegyes közötti vasútvonal teljesen magyar területen maradhasson. Mondom ezt úgy, hogy ez a vasútvonal igazából kimondottan nincs benne a szerződésben, de mégis úgy tiszták meg a határtól, hogy itt maradjon, és a nagylaki állomás viszont nevesítve van. Így aztán Nagylak kataszteri területének kb. Egynegyede Magyarországon maradt, így kvázi zöldmezős beruházásként egy falu megépülhetett, ez a magyarországi Nagylak, ami mostanra, hogy 3-4 ember autóval, akkor egy állapotos virágföldi falu képét ölti, de ez a falu ez nem régi, tehát ez Trianon után keletkezett.
Hogy ha ott most megnézzük a térképet, és én is kikerestem a mai térképet, tehát nem csak a cikkben lévő képeket, hanem egyszerűen Google Maps-be is megnéztem, és ott is nagyon jól látszik, hogy van egy része a Nagylaknál a határnak, ami nem egy szép egyenes vonal, hanem girbe-gurba, és ott a kendergyár után érez véget. Mi ennek a története, hogy ott így maradt a határ?
Ugye azt említettem, hogy ez nem volt a határbizottság felett sehol, hogy valamelyik település magyar lakta, mert ez az alapon 10-30 kilométerekkel tolhatták Moldvába a határ. Tehát ez nem volt érve, de ilyen gazdasági érveket. Tehát mint amikor a Salgótarjánnál lőtt, hogy ezek a bányák kellene Budapest kövezéséhez, abban a pillanatban van, amit a delegátus a személyen egy fölpattant, hoppá, gazdasági ügy van, életképessége kell tennünk az országokat, nehogy véletlenül valamilyen szempontból hát munkanélküliség meg instabilitás legyen, tehát akkor ne szüntessük meg a gazdasági működésnek a lehetőségét. Erre mi figyeltek, tehát amikor azt mondták, hogy oké, itt az élővíz csatorna mentén húzódó határ gyakorlatilag szétvágja egy ipari telep helyet, akkor azt mondták, hogy jó, akkor ezt a nem túl nagy tegyedést Magyarország megkapja. És nem ez az egész nem ilyen, mert ott, ha már Kőtegyánról beszéltünk, ugye Kőtegyánnak a szétvágott vasútállomása miatt komoly kataszteri veszteséget érték azt a település, amit a szomszédban kompenzáltak Nagyszolonta határából. Nagyszolonta, ugye Arany János szülővárosa, egy komoly város határ mellett, és a kataszteri területéből több ezer hold Magyarországon maradt. Elég ahhoz, hogy a városból átmenekültek, illetve hát ott máshonnan menekültek, alapítsanak egy település. Amit szerintem már Szerencsának neveztek. Nem volt ez, ez nem gond. Egészen 1940-ig, amikor jött az első bécsi döntés, és a határt úgy mondták meg, hogy ez a vasútvonal vele az eredeti nagy szalonta is Magyarországra került. De akkor lett egy országban két nagy szalonta. Mert ez nem megy. Egyesülőnök nem akartak, úgyhogy ezt az újjépítésű kisebb települést, ezt új szalontának keresztelték át. És aztán, amikor a Párizs vidékében ismét elvették az eredeti nagy szalontát, akkor az új szalonta így maradt, és ma is így hívják.
Ön szerint ez egy ilyen csak azért is építkezés volt, vagy egyszerűen így volt racionális, hogy ha már a település egy külterületi része megmaradt, akkor észszerű, hogy aki mondjuk nem akart Romániában maradni Nagyszalontán, akkor egy kicsi költözéssel mégiscsak ott maradt Magyarországon, de mégiscsak ott maradt néhány kilométeren belül. Szóval ebben volt egy ilyen dac, vagy ez egy teljesen észszerű dolog, hogy ha már van terület, akkor építkezünk?
Én nem gondoltam felezném ezt, hanem tehát annyi menekült volt Magyarország, akkor a menekült hullámért, és ezek magyarok volt. Tehát valamit szeretném csinálni, hogy mindenbe kapaszkodott már az ország is, a közösségek is, a menekültek is, és azt, hogy ilyen több ezer holdas terület ott hever parlagon, tudással mondva, akkor az nagyon kínálja magát, hogy beépítsék.
Csak érdekességként mondom a hallgatóknak Újszalontára visszatérve, hogy a 2015-ös legutolsó adatok szerint 106 lakója van ennek a falunak most.
Igen, valamikor több volt. Tehát azért amikor ez indult, akkor több volt.
Még egy utolsó kérdésem lenne. A cikkében van egy másik nagyon érdekes mondat, amit szeretném, ha elmagyarázni, hogy ez mit jelent. Úgy fogalmaz, hogy a kataszteri alaptérképek nagy része a határon túlra került. Mik ezek a térképek? Miért kerültek a határ túloldalára? És mi ennek a jelentősége? Miért volt erre szükség?
Igen, hát az egész Magyar-Román Határbizottságos díj, ez nagyon mutatta azt, hogy Románia volt a legerősebb ellenfelünk ebben az egész határátkelőzásban. Tehát a négy szomszédunk közül hét nagyon látszott, hogy a Románia helyzete a legstabilabb az Antantban. Megfelejtjük, hogy egy meglevő állam gyarapodott, de már korábban is működő állami közigazgatása hadsereg szorozási rendszere volt, tehát észre nagyon gyorsan ezt meg tudták csinálni, volt kivégítni, tehát ők benne voltak ebben. És akkor a többiek nem voltak ennyire erősek. Ugye Szerbia is megvolt már, de éppen meggyengültek a viszonylag nagy harapástól, tehát azt, hogy most a horvátok, a szlovénokat nem tudnak jól integrálni, ezzel úgy begyengültek, és ezt Szlovákia pedig ilyen új állam volt, mint mi. Tehát a románoknál ott aztán nem volt pardon, ott nem mindannyian ugrálhattunk a határbíróság. Ezt mondja ki, hogy az első alkalommal, amikor összeültek, a francia elnök vezetésével már figyelték, hogy itt most egy hónapon belül be kell adni mindenkinek a határjavaslatait, csak egyet lehet beadni, tehát nem lehet azt, hogy most kérünk valami nagyot, aztán ha felutatjuk, akkor majd kisebbet kérünk. Tehát egyet lehet mondani, mind a kétszer. Egyet mondhat, döntenek és kér. És ráadásul, amit mondanak, azt kataszteri térképen tessék beadni. A kataszteri térkép azt jelenti, hogy nagy méreten állni, tehát akkor ilyen 1880-as, tehát a mai nagyon nagy méreten állni topográfiai térképeknél is jobb. Tehát a mai kataszterrel összevethető, ezek a birtok térképek, amelyeken gyakorlatilag ezeket a határokat mind megvonták. Na most a Magyarországnak a kataszteri térképe, ezek megvoltak, ezek az 1860-as, 70-es évektől folyamatosan készültek egy hullámban, és hát hol voltak azok a földhivatalok, ahol ezeknek a nagy része el volt helyezve. Hát ebben a térségben éppen Temesváron, meg Nagyváradon, hogy Szolozsvártán is említsen, tehát a határ másik oldalán. Tehát azokon a területeken is, amelyek Magyarországnál maradtak ki a értelmében, a kataszteri térképek elhelyezett raktározási helye, az éppen román megszállás alatt volt, és éppen elcsatolás felé haladt az egész. Tehát amikor Trianont megkötötték, akkor nekünk tulajdonképpen vissza kellett ugyanállni ezeket a térképeket, amelyek a mi területünk este. Tehát ez egy nagyon fegyelmezett, és Magyarországon szemben nagyon merelt, nagyon elnyomó módon viselkedett.
De visszakaptuk ezeket a térképeket egyébként? Tehát valaki oda ment, elkérte, igen, megkaptuk, vagy egyáltalán nem is kaptuk meg?
De hát ha most reklámozom a mapira.eu, tehát a Mapfire honlapunkat, akkor azon a kataszteri térképek között, ahol egyáltalán ezek a megyei földhivatalokban vagy megyei levéltárakban elérhetőek voltak, ott a Trianon határok igazak megvannak.